Sziasztok, Fajt Federika vagyok, ez pedig az Ékaszt, a HVG fenntarthatósági podcastja. A mai adásban a közösségi kertekről fogunk beszélgetni. Ez az egyik olyan téma, ahol a környezetvédelem, a természettel való újrakapcsolódás és a közösségépítés tökéletesen találkoznak. Vendégeim Lőrinci István, a Városi Permakultúra és a Permagang projekt alapítója és vezetője, illetve Pink Edit, a Kortárs Építészeti Központ projektvezetője és a Klíma Platform vezetője. Arról fogunk beszélgetni, hogy milyen pozitív környezeti, illetve társadalmi hatásai vannak a közösségi kerteknek, és milyen kihívásokkal jár ezeknek a létrehozása és a működtetése. Tartsatok velünk! Minden döntésünk alakítja a jövőt. Ahogy mi gyűjtünk, úgy épül egy fenntarthatóbb ország. Az adást a MOHU támogatta. Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Én azzal kezdeném, hogy megkérlek titeket, hogy meséljetek egy kicsit arról, hogy ti hogyan csöppentetek a közösségi kertek világába, miért és hogyan indult a ti utatok ebben a szektorban, ebben a szakmában.
Jó, hát én gyakorlatilag olyan 13 éve csatlakoztam ehhez a mondjuk úgy mozgalomhoz, és én eredetileg jogász vagyok. És ugye bekövetkezett az időszak, amikor így egyre inkább foglalkoztatott a klímaváltozás, illetve a klímakrízisnek az ügye, és akkor ehhez kapcsolódóan az, hogy majd mit fogunk enni, meg ugye én is végigmentem ezen a szakaszon, hogy akkor először az erkélyen egy kis növényke, aztán kicsit nagyobb a gondolkod, és akkor megláttam a felhívását a Kortárs Építészeti Központnak, hogy pont a közelünkben nyitnak egy közösségi, vagy terveznek nyitni egy közösségi kertet. Ez volt a Kerthatár közösségi kert, ami úgy tudom, hogy még mindez idáig a legnagyobb.
Ez hol van?
Ez most már nincsen sajnos, ez egy szabad mondani, hogy Telekom, tehát az ő általa biztosított telkem volt, ez a 9. kerület és 20. kerület határán, ezért is lett kerthatár, és ez egy 2600 négyzetméteres telek volt, hatalmas volt, és akkor, és még előtte nem sokkal szereztem egy ökogazda végzettséget, mert úgy gondoltam, hogy picit megpróbálok, egyetemre nem volt időm, akkor úgy láttam, hogy ez nem férne bele, de hogy mégis legyen valami lövésem azért a növényekhez is, meg a biogazdálkodáshoz, és akkor így elmentem oda a közösségkertésznek, és szint pillanatok alatt össze barátkoztunk a projektvezetővel, Kertész Mónikával, és akkor elkezdtünk beszélgetni.
Beszédes név.
Igen, Nomen est Omen, és hát kiderült, hogy őt is nagyon foglalkoztatja a klímaváltozás, és ott hát eleve ugye maga ez a projekt, amit ugye hangsúlyozni szoktunk, hogy ez egy projekt. Tehát, hogy ez nem csak a kertészkedésről szól, hanem ugye a zöld városi létről, a klímaadaptív városi létről is. Ezt aztán gondolom, ez merre majd lesznek kérdések, most így többet nem mondanék, mert hagyom
is. Hát a személyes indítatás
abszolút
volt.
Személyes indítatás, és ez aztán munkává is vált. Tehát, hogy most már dolgozom jó ideje.
Beszippantott
az ügy, igen.
István, nálad hogy volt?
Hát nálam nem nyúlik a kert, tehát a kertészet, tehát most is nehezemre esik emlegetni, hogy mint kertész, mert nem vagyok kertész. Én a permakultúrával kezdtem el foglalkozni, 6 évvel ezelőtt kezdtem ebben elmélyülni, és 5 évvel ezelőtt végeztem el az Életfánál a permakultúra tervezői képzést, és minek után fenntarthatóság ismeretterjesztéssel foglalkozom most már úgy bő 15 éve, és előtte, meg mai napig is valamennyire még foglalkozom ilyen vállalati önkéntességgel, csapatépítéssel, ami kizárólag vagy valami természetvédelmi projektek, vagy szociális projektekbe vettünk részt így csapatokkal, vállalati csapatokkal. Nagyon hiányzott az életemből valamilyen, ami így a saját kezemmel teszek, és nem másnak adom a teret, hogy tegyen más. És hát a történetről annyit talán, hogy pont egy beporzóvédelmi kampányban voltunk 2020-ban, amikor a világjárványt kinyilvánították, tehát hogy kitört a világjárvány, és egyik szem sírt, másik nevetett, hiszen amelyik nevetett, az azért nevetett, mert végre volt annyi időm, hogy a permakultúrát nézzük meg, hogy mit is jelent lehozva egy városi extrém környezetben. Én Belső Ferencvárosban lakom, és akkor terveztem meg, és hoztuk létre azt az úgynevezett Permagang projektet, aminek ezt a nevet adtuk, ez egy körfolyós a negyedik emeleten.
Lehetne Permagang is,
azóta gang lett belőle, tehát ez a vicc,
ha már
hogy
közösség.
Igen.
Én először úgy mondtam.
Gangként indult, mint körfolyósú, és gangként, hát hogy végezte azt nem tudom, de hogy most már kiteljesedett egy gang irányába, hiszen egy közösség kezdett kialakulni így a környezetünkben. Úgyhogy nekem ezek voltak a kezdeti lépések. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy városi körülmények között nincs kapcsolat a természettel, csak az atmoszférán keresztül. Mit tud a permakultúra tervezői rendszer, és én mit tudok vele kezdeni. És gondolom, majd még lesz erről szó, tehát most így a kezdeti lépések ezek voltak, és egy évvel később tulajdonképpen fölkértek, vagy megkerestek egy kertnek a vezetésére, és azóta is a Terézvárosi Rózsa Közösségi Kertnek vagyok a vezetője.
Tehát lényegében nálad is egy személyes sztorival indult, és aztán átcsapott szakmába, meg hivatásba.
Mondjuk igen, igen, de azóta olyannyira, hogy gyakorlatilag ezzel kelek, ezzel fekszem.
És hogy ha már említettétek, hogy majd erről még biztos lesz szó, akkor mesélnétek egy kicsit a ti általatok képviselt szervezetek, vagy a saját szervezeteteknek a projektjeiről, tehát akár a Kortárs Építészeti Központnak a közösségi kert projektjéről, a Permagangról, vagy most nem tudom, hogy mondjátok, de Permagangról, illetve egész városi permakultúra kezdeményezésről.
Akkor maradjunk ebben a váltórendszerben, hogy akkor most egy kotucini vizet. Tehát ugye a Kortárs Építészeti Központ ugye most lesz lassan, most már most lett nagykorú, és maga a projekt az idén 15 éves. Tehát gyakorlatilag így elsőként jelent meg, nem mintha ezt számítana, tehát nem a verseny része a lényeges, de hogy én ugye nem voltam ott a kezdeteknél, nyilván sokat beszélgettünk erről, hogy ez hogyan kezdődött, hogy miért is kezdett el ezzel foglalkozni a Kortárs Építészeti Központ, hiszen a neve alapján egy picit olyan furának tűnhet ez a dolog, hogy egy elsősorban urbanisztikával, építészettel foglalkozó civil szervezetnek de miért vállal föl egy ilyen ügyet, és hát nagyon egyszerű a magyarázat, tehát hogy egyrészt hogy a Kéknek alap missziója az, hogy ilyen interdisziplináris párbeszédet generáljon arról, hogy hogyan lehet jól létben élni a városban, tehát ugye ez nem csak az épített környezetre vonatkozik, hanem a közösségeknek a jó működésére, a zöld felületeknek a minőségére, és ugye ez mint egy ilyen városfejlesztési és közösségfejlesztési eszköz került be egy elsősorban így az eszköztárba, hogy mondhatom így.
A
portfólióba, igen, és de kezdetektől az volt a filozófia, és most is ez a filozófia, hogy ez nem egy kertészeti projekt, tehát hogy mi nem egy mezőgazdasági entitás vagyunk, hanem ugye itt szoktuk így mondani, picit leegyszerűsítve, hogy ez a közösségi kerteket, vagy egy közösségi kerthez tartozás, vagy egy közösségi, egy kertközösség, az 20%-ban kertészkedés, és 80%-ban közösség. Mert hogy
hiába van benne szóban, hogy közösségi
így van,
kert,
tehát hogy nyilván van egy szervező, tehát nyilván az, aki egyáltalán nem érdekel a kertészkedés, az nem fog egy közösségi kerthez csatlakozni, de hogy azt a félreértést szerettük volna, és sajnos szink a mai napig gondot jelent ezt átvinni a saját közösségeinkben, kertközösségeinkben is, hogy ez nem, tehát hogy itt többről van szó, tehát hogy itt arról van szó, hogy mi szeretnénk ezt, tehát a kerteket egy olyan, hogy mondjam, multiplikátornak is tekinteni, ami ugye terjesztik kvázi az igét, tehát az ismereteket, a klímaadaptív városi létről, szeretne olyan megmutatni azt, hogy egy ilyen környezet az mennyivel másabb, tehát hogy ugye a hősziget hatás kapcsán, hogy ezt, ha csak belépsz a kertbe, akkor lehet érezni, hogy hány fokkal van hűvösebb, a biodiverzitást megmutatni, hogy egy városi környezetben milyen hatalmas biodiverzitás van. Szóval, hogy ez az egész erről szól, és aztán ugye, hát mondom így viszonylag korán, tehát én ugye 3 év múlva csatlakoztam, tehát viszonylag korán felismertük azt, hogy lépnünk kell, és megpróbálni azt, hogy ezzel komolyabban foglalkozni, tehát a klímakrízisnek, meg az ökológiai krízisnek a kérdéseivel, és így csatlakoztunk aztán idővel, vagy lehettünk részesei olyan projekteknek, ami már kifejezetten a klímaadaptivitást teszi fókuszba, és mint környezetet, mint helyszínt, mint hubot használja, nem rossz értelem, hanem jó értelemben a közösségi kerteket.
Csak még arra visszakérdeznék, hogy akkor ti alapvetően segítetek létrehozni, és működtetni kerteket?
Tehát ez 15 év alatt rengeteg kertnek a létre, iskolakertnek is, normál kert, ugye az első kert, az a millenáris volt, a millenáris kert, az 2012-ben jött létre, de számos, tehát Budapesten is, vidéken is adunk tanácsot, tehát tényleg ezt egy ilyen missziónak tekintjük, tehát nem értelemszerűen nem egy üzleti vállalkozás.
Erre is megítélünk kicsit.
Igen, tehát, hogy ez erről szól, és ugye az volt a cél, hogy valahogy olyan kereteket megteremteni, megmutatni, adaptálni, tehát megmutatni azt, hogy milyen hazai jogszabályi feltételek van, hogy ha valaki maga szeretne közösségi kertet létrehozni, akkor van egy checklist, de tényleg rendelkezésre állunk, mintákat adunk a megállapodásra, hogy hogyan kell megállapodni a telek tulajdonosa. Tehát nagyon sok mindenben igyekszünk most is a mai napig segíteni a kerteket, de saját kertjeink is vannak, most per pillanat hármat koordinálunk, mondhatjuk, azt üzemeltetünk. Nem ez volt igazából a szándék, az volt a szándék, az volt a remény, hogy idővel tényleg hátrébb tudunk úgy húzódni, hogy mi tehát legyen a kertközösség az, ami önmagát menedzseli, tehát hogy legyen egy kvázi egy új önkormányzatiság, egy ilyen mini önkormányzatiság, de hát majd erről is fogunk beszélni egy másik kérdés kapcsán, gondolom, hogy ez, hát nyilván ez egy tapasztalat, hogy ez hogyan alakult, tehát hogy így éleszkedik be a közösségi kertek projekt, ami most már pont idéntől struktúráltuk úgy át, hogy felismerve azt, hogy most már a klímakrízis kérdésében is, vagy klímaadaptáció kérdésében is fontos lenne, hogyha kék tudna egy olyan fórumot teremteni, ahol ezen a szűkebb téren, vagyis nem szűkebb téren, tehát ezen a téma, ebben a témakörben is lehessen ilyen interdisziplináris kommunikáció, párbeszéd, hiszen ugye ez rengeteg mindent érint gyakorlatilag, tehát a lakhatástól, a megélhetésig, az egészséges élet lehetőségétől kezdve az egész élelmiszer, tehát hogy mindent, és hogy ezt, és ilyen nincs, tehát hogy úgy látjuk még mindig, hogy nagyon szegmentált az erről folyó kommunikáció, vannak élesen eltérő narratívák is, ugye a lehetséges szenáriókról, és hogy ezt nagyon fontos lenne összehangolni, hogy és hogy a közösségeket is ezzel erősíteni, meg a közös dolgokat keresni. Úgyhogy így lett a klímaplatform, ennek most a honlapja, hát még hát én igazából leginkább én szoktam rá anyagokat töltögetni, de hogy ezt, de volt már saját szervezési programunk is, úgyhogy ez tulajdonképpen ez alá gondoljuk most már be csatornázott a többi uniós projektünket, ami folyamatban van, meg amiket most tervezünk, meg ide kerül a közösségi kertek projekt is, és ezt mi szeretnénk, hogyha a kék szintjén, tehát a kortárs építészeti központ szintjén is egy horizontális projektként jelenne meg, és hát adott esetben nyilván az építészet, urbanisztika vonala az, amiben a legtöbb szakemberrel vagyunk kapcsolatban, saját kollégáink is ugye ezen a területen mozognak, tehát ezt szeretnénk, nyilván ez lesz nekünk egy picit a zászlós hajunk, a közösségi kertek, biodiverzitás vonal mellett.
Hát azért ezek szorosan összefüggenek. Abszolút. És István, te egyetértesz egyébként ezzel az állítással, ami korábban elhangzott, hogy 20% kertészkedés, 80% közösség, közösségépítés, ez nálatok is így van?
Abszolút így van, tehát, hogy és azzal is egyetértek sajnos, hogy ezt nem mindenki érti, tehát, hogy aki jelentkezik egy közösségi kertbe, egy parcella gazdalán feltétlenül azért jön, hogy közösséget egy közösséghez kapcsolódjon, hanem elsősorban sokan tényleg a saját zöldségük megtermesztése vezérli őket oda, és akkor mindig el szoktuk mondani, hogy hát ez nem a paradicsom termesztésről szól, tehát hogy már a belépéskor azért erre felhívjuk a figyelmet, és úgy tűnik, hogy azért úgy megértik az emberek, hogyha már az elejétől el van mondva.
De van olyan egyébként, hogy jelentkeznek, és van egy szűrés, és akkor érzitek, hogy, vagy látjátok, hogy a válaszok alapján az a benyomásotok, hogy mondjuk nem illene bele a közösségbe az az adott ember vagy család, és visszautasítjátok? Mert ha jól tudom, azért sok helyen várólisták vannak.
Mindenhol.
Nagy az igény, de közben meg egyébként, aki csatlakozik a végén, ha jól értem, vagy egy a folyamatában, arra az egy évre, amikor elköteleződik, nem is biztos, hogy végigcsinálja, vagy nem vonódik be. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy milyen a kezdeti lelkesedés, ez így csökken.
Hát, ez ilyen előszűrést ugye mi is csinálunk nyilván, de azért úgy vagyunk, gondolom ti is, hogy adunk esélyt, tehát hogyha csak nem derül ki róla, hogy nem tudom teljesen, tehát le is deklarálja is, hogy ő bérelni szeretne egy területet, és őt hagyják békén, de én nem nagyon szokott előfordulni. Van egy nagyon jó gyakorlat a Grundkertnek egyébként, ugye most már ők a negyedik helyen üzemelnek, tehát ők egy ilyen vándor közösségi kert, hogy náluk, nem tudom, hogy még van-e, de amíg a férjem volt a vezetője, tehát hogy akkor még volt, hogy volt egy ilyen próbaidőszak, tehát hogy egy ilyen fél év, hogy gyakorlatilag nem volt tagja valaki a kertközösségnek, de eljött, közreműködött a közös munkákba, tehát hogy
nem volt parcellája, de...
Nem volt parcellája, de jöhetett, ott lehetett a rendezvényeken, ugye be is segített, és akkor ezzel gyakorlatilag hát alátámasztotta, vagy tehát hogy mindenképpen adott magáról egy képet, egy előképet, hogy akkor mégis mire lehet számítani. Nyilván mindig van, vagy lehet olyan, hogy valaki nagyon megkapó, vagy nagyon-nagyon ígéretes, aztán bármi történt, nyilván bárkivel történt bármi, de hogy ez szerintem nem egy rossz gyakorlat, mert egyrészt ez az értékét is megmutatja, mert sokan úgy érzem, hogy nem, hiába mondjuk azt, hogy várólista van, tehát hogy nem, amikor már benn van, akkor már nem érzi annyira, hogy akkor neki mondjuk küzdenie ki, vagy nem is küzdeni, de hát hogy részt vennie, igen, aktívan a dolgokban.
Nálunk ez úgy működik, hogy van egy egyéves szerződés, tehát minden, és a kertnek a szabályrendszerünk, ez azt előre ismertetjük. És aki elfogadja, ott nem teszünk különbséget, tehát semmilyen előszűrés mást nincsen, ez viszont igen, és bizonyos feltételeknek meg kell történnie ahhoz, hogy a következő évben is jogosult legyen a szerződés újrahosszabbításához.
Ez egyébként nálunk is így van.
És el tudok példát mondani egyébként, csak hogyha valakit ez érdekel, akár próbaidő, akár tényleg így egy parcellát kibérelni szempontjából, hogy mik ezek a feltételek?
Tehát használja a parcelláját, tehát hogy szemmel látható legyen, hogy használja a parcelláját, de ez pont az a 20% kérdés, ami nem a 80, amiről az előbb ugye beszéltetek. A 80-ban például, tehát olyan közösségi programokban vegyen részt, amiket szervezünk, és most az van, hogy így előre egy esemény naptárat leteszünk, és látható egész évben, hogy nagyságrendileg mikor lesznek ezek az események, és hogyha ezt vállalja, vagy bizonyos százalékát ebből tudja teljesíteni, akkor tudunk újra dolgozni vele.
Ez nálunk is hasonló, amiket még annyival egészíteném ki, amit István mondott, hogy nálunk is, tehát hogy megvannak ezek a, tehát a közös, mi nevezzük, hogy kertrendezőkön való résztvétel, Ez ugye azért ez így ütemezve van. Annyi plusz van most már benne, hogy még jobban erősítjük azt, hogy ez egy projekt, és hogy itt ugye mi klímaadaptív, tehát a városi klímaadaptációval foglalkozó együttműködésekbe, projektekbe vagyunk benne, amiknek része a közösségi kert, tehát ugye helyszínként, meg közösségként meg vannak jelölve benne ugye a mi kertészeink, tehát hogy ezt is vegyék figyelembe, hogy és döntsék el, hogy ténylegesen érdekli-e őket ez a téma, mert ha nem, tehát nyilván nem hajtunk oda senkit ostorral, de hogy ezt vegyék számításba, hogy ezen részt illik, vagy részt kell venni. Folyik kutatás is a komposzttal kapcsolatban a kertünkben van komposztfogadás, tehát ugye kezdetektől fogadunk lakossági komposztot, tehát kvázi ilyen lakossági komposzt, vagy közösségi komposztáló pont vagyunk. Ennek fogadóórái vannak, tehát ott ügyeletben egymás között ugye beosztják, hogy ki van ott ügyeletben, plusz ugyanez vonatkozik a nyílt napokra, minden hónap első szombatján nyílt napot tartunk, amikor bárki bejöhet, körbenézhet, érdeklődhet, hogy mi is ez az egész, amit ott mi csinálunk, meg mi az a közösségi kert, és itt is az szokott lenni, hogy akkor ők egymás közt beosztják, hogy ki van ott ügyeletben, aki mesél a kertről, aki körbevezeti a látogatókat, tehát, hogy így, de egyébként meg hát a feltételek még talán, de szerintem nálatok is így van, hogy ugye nem lehet vegyszert használni, Nyilván a komposzt az mindenkié, nem valakié. Tehát, hogy ezt...
Igazságos elosztás a komposzt.
Hát igen, ez valahogy a komposztálás, az még, hogy berakjuk, az oké, de hogy az azzal való foglalkozás, ez nem tartozik a legnépszerűbb. Ugye nem tudom, nálatok hogy van, de nálunk ezt nem tolonganak a komposztforgatás, meg szitálás, meg nem tudom, hát ezen is szeretnénk majd változtatni, és nyilván tehát a jó példát mutatni, hogy ezt mi magunk is csináljuk, úgyhogy nagyjából ennyi is tényleg ez van, hogyha valakinek nagyon azt mondjuk, hogy tényleg ilyen szélsőségesen közösség, ilyen jogász olyan hangzik, hogy szélsőségesen közösségellenes, akkor sem is szeretnénk, akkor sem is szeretnénk ezt, hanem pont hogy ugyanis nálunk is van ilyen szabályzat, ami van egy váza, de hogy azt, hogy ők milyen házirendet teremtenek a közösség, az az ő dolg, tehát eldöntetik, hogy lehet-e dohányozni a kertbe, nem, be lehet-e hozni kutyát, vagy nem, tehát ez most csak néhány példa, de hogy ugye nyilván ennek a megszegése, tehát hogy az vonhatja maga után, hogy a közösség azt mondja, köszönjük szépen, nem szeretnénk veled együtt közösködni, vagy együtt lenni, de hogy tényleg arra szeretnénk, hogy nem sok eset volt ilyen, hogy elbúcsúztunk kertésztől, hogy ezt ők, a közösség mondja ki, mert volt olyan kertünk, ahol utóbb derült ki, hogy valakik közben valaki miatt elmentek, csak nem tették szóvá, és ez szerintem nem jó irány, tehát, hogy ezt a fajta önkormányzat, önállóságot, ezt jó, hogyha próbáljuk így a közösségben átvinni.
És igazából, hogyha így az ideális közösségi kert tagot vesszük, de ő milyen tulajdonságokkal bír? Azért szeretnék egy kicsit erről beszélgetni, mert biztos vannak olyan hallgatók és nézők, akinek semmi köze az a témához, viszont most már felkeltett az érdeklődésüket, hogy ki az, akinek ez való, és ki az, akinek egyébként nem.
Hát először is azt gondolom, hogy nem baj, hogyha van az embernek ideje, tehát vagy száll rá időt, pontosabban így fogalmaznék, mert arra van időnk, amire szánunk. Tehát, hogy az első az, hogy szálljon rá időt, nyilván nem baj, hogyha olyan az embernek az attitűdje, hogy szeret kapcsolódni másokkal. Mi is például közösségi komposztáló helyszín vagyunk, és ugyanúgy van ügyelet. Én nagyon sok komposzt workshopot tartottam nekik, hogy azt a 4 feltételt, ami a komposztáláshoz szükséges, azt ne csak megtanulják, hanem gyakorolják is. És hál' Istennek az ott egész jó megy, vagy alakul, inkább úgy mondanám, azért vannak ilyen visszaeső pillanatok, de azért alakul a komposztálásunk. Eszembe jutott most egy delikvens, aki imádta a komposztot forgatni nálunk, imádott a komposztot kapcsolatban lenni. Komposztot kapcsolatban kell lenni, tehát hogy az jó, ha látjuk, hogy elkezd kiszáradni, vagy elkezd összetömörödni, vagy túl nedves, vagy éppen kevésbé. És hát ugye azt használjuk is fel, tehát hogy valaki, aki szeret barkácsolni, olyat is láttam, hogy nagyon ki tudja venni a részét a közösségből, vagy a közösség. Van, aki egyszerűen csak főz, meg szoktam tartani ilyen gyógy- és fűszernövény workshopokat, ahol többször elmondtam a kertészeinknek, hogy gyakorlatilag egy ilyen fűszer nagy hatalom vagyunk, tehát rengeteg fűszer és gyógy- és fűszernövényünk van, és hogy azoknak a felhasználását, a meccés idejét, egyáltalán, hogy...
Mit csináljunk ennyi fűszerrel?
Mit tegyünk vele, ne csak nézzük, ne gyönyörködjünk benne, sőt szebb, hogyha hozzányúlunk, vagy szebb lesz belőle. Tehát, hogy van, hogy befőzünk szörpöket, van, hogy nem tudom, rózsacukrot készítünk, vagy tinktúrákat készítünk, ilyeneket, és akkor ezekben is van, aki ott tudja kivenni a részét. Tehát én nem gondolnám, itt is a diverzitás pont úgy, mint az élet más területén is, szerintem rendkívül fontos, hogyha diverz egy csoport, és hogyha az ember jól észreveszi ezeket az erősségeket, akkor nagyon jól tudja így közösségben kezelni őket. Én ezt, erre ezt tudom mondani. Nem gondolom, hogy ehhez egy ilyen tipikus...
Nincs egy perszóna.
Nincs egyáltalán nincs, sőt mondom, hogy a legjobb szerintem, hogyha nagyon különbözőek az emberek.
Tehát hát azért gondolom. Az idő és a...
De az idő az egy fontos tényező.
Meg a kapcsolódási szándék, vagy hajlandóság másokkal.
Igen, de ez is olyan, tudod, hogy így kapcsolódva tényleg ahhoz, amit most elmondott István, hogy hogy például pont nekünk is volt egy ilyen, sajnos már nem él a Péter, ő a kerthatárközösségi kertben, hogy ő például imádta, tehát hogy és úgy magával is tudta ragadni az embereket, mert nem az a, ő egy ilyen nagyon introvertált ember volt, ezt ő mondta is.
Na milyen érdekes ez. Milyen?
Ugye igen, és hogy tényleg nagyon szerette, komolyan is vette, ezáltal ugye másokat is arra inspirált, hogy ha ő komolyan veszi, és ennyit dolgozik vele, akkor nekünk is kell, és akkor egy picit áttérve arra, hogy való-e mondjuk egy introvertált embernek, tehát hogy azért nem, tehát ugye az, hogy csatlakozik a közösséghez, vagy az, hogy van az a kötelezettség, hogy a közös kertrendez, vagy a kert közös részeinek a karbantartásában részt kell venni, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor, tehát hogyha nem jön el három ilyenre, akkor már kalapkabát, hanem itt is ugye megint a kommunikáció, meg a megoldás keresése, tehát ha valaki olyan munkabeosztásban dolgozik, hogy ő sosem tud szombaton eljönni, akkor nálunk föl van írva, tehát van ilyen, ki van rakva a falra, hogy ki mit vállal, és akkor azt mondja, hogy én akkor kedden délelőtt, nem tudom, kigazolom a fűszer ágyást, vagy szóval, hogy valahogy megöntözöm a közös területeket, tehát hogy ez is működik, tehát itt nem egy ilyen katonai kiképzőtáborról van szó, csak egyszerűen érezni azt, hogy kapok valamit, kapok a közösségtől is valamit, és hogy ezért adok, és ez nem egy ilyen kényszer, hanem azt, amit beleadok, az úgy visszajön, és az úgy mindenki, és hogy az úgy egy olyan értékteremtés, amit nem, tényleg nem kényszernek érzem, és nekem mindenképpen kedden kapálnom kell. Tehát, hogyha ezt el tudjuk érni, akkor tényleg bárki, és lehet, hogy könnyebb azt mondani, hogy ki nem illik bele,
akinek
vagy nem
tudom. Ideje, és
akinek aki... nincs, meg nincs. Én azt gondolom, hogy a szándék és a bizalom is nagyon fontos. Tehát az, hogy érezze, ne legyen benne olyan prekoncepció, ami még mindig sokakban benne van, hogy ugye a közös lónak túlós a háta. Tehát, hogyha ezt el tudja fogadni, bizalommal fordul, hogy kipróbálom, akkor tényleg bárki. És amit szintén nem kötelező, vagy nem kell tudni kertészkedni, nem kell érteni Tehát, hogy nem, ez nem feltétel, mert ott vannak a többiek.
Ez is jó meg, tipp nagyon.
Én, tehát
jó.
Egymás, tehát, meg, tehát tényleg van, néha olyan alapvető kérdés, nem baj. És az a nagyon jó a közösségkertben, hogy itt teljesen mindegy, hogy te vezérigazgató vagy nyugdíjas tanárnő, vagy egyetemista. Nem tudom, útmunk, vagy egyetemista, mindenki tud valamit adni, és hogy itt valahogy ez így nem, tehát hogy itt van egy olyan közös tér, és egy olyan közös eszme, egy olyan közös feladat, egy ügy, aminél tényleg ez abszolút nem számít, és néha a vezérigazgató néz nagy szemekkel, hogy jé, tényleg, hogyha ezt emellé ültetem, akkor ez milyen jó, szóval, hogy ez ennek ad nagyon jó teret a közösségi kert.
Egy picit már így hajasztunk a pozitív környezeti hatásokra, és azért ez mégis egy zöld podcast többek között, akármennyire próbáljuk a fenntarthatóságot a legkülönbözőbb területek szempontjából körbejárni, de hogy egy kicsit meséltek arról, hogy milyen pozitív hatása tud lenni környezeti szempontból a városi közösségi kerteknek? Gondolok itt akár a levegő minőségére, a biodiverzitásra, nyilván a klímaadaptációra, akár így az esőzések, a asszály, meg esőzések, villámárvizek, nem tudom, tehát biztos sok ilyen van.
Abszolút sok ilyen van, és lehet, hogy a fókusz téma most a közösségi kertek, de alapvetően így az egész városban, nekem ez egy projekt, tehát hogy mellette ott van másik 10 itt a városban, vagy még több, és hát mindegy közösségi kertnek, mindegy egy városi kertnek, de akár egy erkélynek is tud olyan hatása lenni, hogy eleve hát holisztikusan közelítjük meg ezt ennek a tervezését. A közösségi kert példájánál maradok akkor, amikor én átvettem a kertet, ez egy lebontott társasháznak a helyén egy murvás terület volt, tehát még így estefele is napszemüvegre volt szükség, annyira visszaverte a fényt a murva, és hát abszolút nem odavaló. Mi 30 köbméternyi falpritékot a környező favágók által, vagy az ő szívességük által behortunk már oda, és azt veszük észre, megváltozott a mikroklíma, tehát hogy jelentősen hűvösebb van bent, jobban megtartja a nedvességet, ahogy az ember mulcsol, tehát hogy egy csomó olyan apró technikai kérdés van, ami ezt a hősziget hatáson tud változtatni, a mikroklimát változtatta, a biodiverzitás támogatja, és a vízgazdálkodásra visszatérve egy picit, hát voltak parcellagazdák, akik azon arra panaszkodtak, hogy bokáig ér a víz, amikor egy nagyobb lezúdulat csapadék van a parcellájuk mellett, és akkor hát a permakultúra az a természet mintázatait, ökológiai folyamatait másolja, és hogy onnan nézzük ezeket a példákat, akkor létezik egy olyan mintázat, amit ágnak nevezünk, ami a vérereinktől kezdve a folyóknak a deltáin át egészen a patakok, meg a faágak, meg az erek a levélben, ez mind mindenhol itt megtalálható, és akkor ez a mintázat alapján tulajdonképpen három, ez egy 1000 négyzetméteres terület, és három ilyen időszakos patakot, most nagyon túlzás ez a patak szó hozzá, de hogy három olyan árokrendszert építettünk meg csákányokkal, amit lézeres szintező segítségével tettük, és szépen behálóztuk az egész, vagy beág mintáztuk az egész kertet, és most amikor lezúdul a hirtelen a csapadék, akkor ez a víz olyan helyre folyik, ahol mi szeretnénk, hogy folyjon oda, tehát magyarul, ahol talajterületek vannak. Befolynak, mert vannak különböző közösségi parcellák, vannak az egyéni parcellák, és belekezdtünk egy felültetési kísérletbe is ebben a borzalmas területen, ami egyelőre sikeresnek mutatkozik, és oda vezetjük a vizet. Tehát, hogy a villámárvizeken abszolút tudunk segíteni annak a csökkenésén, vagy a hatásának a csökkenését tudjuk ezzel elérni. Első vízmegfogásról másképp nálunk elég nehéz beszélni, bár most éppen az a szándékunk, hogy jövőre a környező társasházaknak a levezetett esővíz csatornáit, azokat megegyezés alapon engedjék meg, hogy áthozzuk a vizet mi hozzánk. Úgyhogy szeretnénk nagy tartályokba ezeket tárolni. Építettünk dézsatavakat, hogyha a vizet nézzük, de ez nem a vízbiztonságunkon segít, hanem ez inkább a diverzitást tudja növelni, meg megváltoztatja szintén, amely párolgás hatása, ezáltal megváltoztatja a páratartalmat, a mikroklímát, úgyhogy számos hatása van. És ez a sok mulcs, amit bevittünk, ez a falpritték formájában, nyilván szalmával mulcsoljuk az ágyásokat, vagy a lágyszárú növényeinket, de mindenhol máshol most falpríték van, és ez a falpríték, ez talajjá alakul, tehát elkezd korhadni, ugyanaz, mint a komposztálás, ugye a korhadás, az tulajdonképpen ugyanaz, és talaj kezd épülni, és akkor abban megjelenik az élet, és megjelennek benne az élő lények, tehát, hogy...
Erről volt egy külön adásunk egyébként még februárban, talajökológiáról, Víg Vitáliával, talajökológussal. Ez egy külön beszélgetés.
És összekapcsoltuk az összes talajterületünket komposzttal, és bevetettük ezeket fehérherével. Ezáltal megadjuk az esélyt annak, hogy a különböző mikroorganizmusok át tudjanak vándorolni, és én ezt úgy mondtam a kertészeinknek, hogy ezzel a kert immunrendszerét fogjuk megerősíteni. Csak egy mikorrhiza gombát nézzünk, akkor 7 méterre hosszabbítja meg a növénynek a gyökerét, és egy másik helyről tud segíteni a fő növényen, tehát egy másik parcellából tud hozni kalciumot, és onnan meg tud vinni magnéziumot a szomszédba. Tehát, hogy gyakorlatilag összekapcsoltuk az összes talajterületet élve a mikroorganizmusok által adott előnyökkel.
Mondom, nálatok is hasonló környezeti hatások vannak,
abszolút,
de valamivel kiegészíteni.
Abszolút, igen, illetve lehet, hogy egy picit más irányba vinném el ezt, hogy a közösségi kert hatása, tehát, hogy mi mindenre jó a közösségi kert, ugye ez volt a kérdés egy gyakorlatilag, tehát, hogy akkor kapcsolódva a biodiverzitáshoz, tehát például az, hogy mi is rendszeresen tartunk, tehát vannak különböző programok a kertben, ismeretterjesztő, szemléletformáló, kulturális, tehát hogy tényleg mindenféle irányban szerettünk nyitni a lakosság felé, mert ugye azért ez sem annyira evidens, ugye általában zárva van ha nincs ott senki, akkor zárva van a közösség, kertbe van kerítve, be lehet látni, de hogy nyilván azért ritkább, kevesebb alkalommal lehet kívülről ugye megtapasztalni, hogy mi van bent, ezért van az, hogy rengeteg, tehát mi is tartunk komposzt programot, gomba, otthoni gomba termesztéstől kezdve a városban előforduló rovarok kapcsán, tehát egy nagyon, nagyon jó fej szakértő volt az állatkertből, a férjem volt kolléganője, és ő például tőle tudtuk meg azt, hogy, hogy manapság már a város az, ami a méheknek a leginkább célpontja ugye a virágporgyűjtésben, mert hogy sokkal diverzebb most már sok helyen ugye a város, mint ezek a monokulturális
szántóföldek. Hát meg hogy ott mennyi
vegyszer van. Így van, tehát hogy, és akkor van egy projektünk, egy Erasmusos projektünk, a Biomappers, aminek az a lényege, hogy egy mindenki által használt, ingyenesen használható, hát ilyen mapping applikációt lehet, a iNaturalist-et, azt tanítjuk meg annak a használatát, a ilyen workshopokat is tartunk, most sok helyen, vidéken is voltunk, Szegeden is, és akkor ezzel, tehát amikor megtapasztalják, elkezdik használni, és hogy úristen, mennyi, mert hogy ezzel gyakorlatilag növényeket, rovarokat fel tudsz ismertetni, csinálsz rá a képet, és akkor van egy közössége mögött az applikáció, mögött egy világszerte működő közösség, és akkor ott meghatározzák neked tudományosan is, ha kéred, és akkor így ilyen elképesztő számok jönnek, hogy egy ekkora területen mennyire diverz a, és mennyire diverz lehet, meg hát nyilván a változásokat is meg lehet figyelni, ez szerintem nagyon fontos, és a társadalmi hatásra is szeretnék kitérni, tehát hogy ez a szomszédság bevonása, tehát ugye a közössége, kisebb, mindenféle nagyságú közösségeknek az erősítése, tehát hogy ez, egyrészt ezekkel a programokkal tudjuk behívni a közösséget.
Tehát külsősöket.
Külsősöket, abszolút, tehát ezek teljesen nyitottak ingyenes programok, tehát elég sok, tényleg a főzéstől, zero waste konyha, tehát hogy volt nálunk már ma Mautner Zsófi is, a Kocsis Dori, ő is most jön a következő.
Ilyen gastroinfluencer.
Igen, tehát hogy akár, tehát hogy ott lehet, hát most még nem, de ezt tervezzük, hogy ilyen pici főzési infrastruktúrát, tehát ahol ugye van áram, mert például a Kőriskertben is, de a Kisgyófában igen, hát ami ugye a Buli negyedben van. Persze, tehát, hogy megvannak ennek a vele egy gáz zsámolj, tehát, hogy azért nem annyira bonyolult dolog, de hogy más-más kerületben lévő kertjeink ugye más típusú környezetben vannak, tehát ugye a Kisdiófa kert az a Buli negyed kellős közepén, tehát ott tényleg nagyon sokszor nyílt napon besétálnak turisták is, vagy le is ülnek, és ha éppen valamilyen koncert van, vagy bármi, akkor ott maradnak.
Legelnek egy kis mazsavikomat.
Tehát, hogy az olyan nagyon frekventált helyen van, tehát ez egy ilyen fancy kert, már hogy ilyen szempontból. A Kőris kert, ugye az 8. kerület, tehát a Kőris utcában van, ami nem annyira fancy rész, de hogy így a magányos, tehát hogy valahogy, hogy lehet kapcsolódni a kerthez, tehát hogy hadd meséljek el egy ilyen személyes dolgot, tehát volt Géza bácsi, aki sajnos tavaly meghalt, ő ott lakott, illetve a nővéréhez jött látogatóba, és nagyon pillanatokon belül úgy vált a közösség részévé, hogy nem akart parcellát, mert ugye ő csak a kezelésekre utazott föl Budapestre, de hogy pillanatokon belül olyan része lett a kertnek, hozta a barátait is, tehát a 70 éves születésnapját a kertbe ünnepelte úgy, hogy közben éppen volt egy ilyen nyílt napunk is, és akkor úgy összetett, hogy amikor meg kicsit hangosan zenéltek, akkor mondtuk, hogy most már nem tudjuk hallgatni a filmet, és akkor ők átmentek a, nem is tudom, valamelyik térre, közeli térre. Tehát, hogy baromi jól működött ez a fajta integráció, és olyanokat főzött, hogy az valami elképesztő.
Kivette a részét akkor.
Nagyon, tehát és mindenki, gondoskodott, hogy mindenki egyen, tehát, hogy ez olyan észrevétlenül nagyon, nem erőltetett, tehát nem írjuk ki, hogy inkluzió, társadalmi inkluzió, hanem egyszerűen működik azáltal, hogy az emberek odafordulnak a másikhoz, és van egy tér, ahol nem kell, tehát nem az a lényeg, hogy te hol dolgozol, hogy milyen pozíciót töltesz be bárhol, hanem hogy az emberi oldalad ezekben a helyzetekben sokkal őszintébben meg tud mutatkozni. És ez szerintem borzasztóan fontos. Nem mondom, hogy fontosabb, mint a biodiverzitás, vagy bármi más, de hogy igenis ez egy nagyon-nagyon fontos része, mert hogy egy nehéz világban élünk, ami egyre nehezebb lesz, és nagyon fontos az, hogy egymás felé tudjunk fordulni közösségben.
Ezért is jó szerintem ez a téma, mert ennek az egész évadnak a közösségek a fő fókusza, és itt szerintem nagyon szépen összeér a környezeti, vagy a környezetvédelem, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi kihívások, ügyek, problémák, akár az elmagányosodás, akár ennek a kettőnek a találkozása, hogy mennyire el vagyunk távolodva a természettől, és hogy ez a fajta nem létező kapcsolat, vagy ez a megtört kapcsolat, ami véleményem szerint okozza azt, hogy ennyi embert nem érdekel a klímaváltozás, vagy tagadja egyáltalán. Tehát, hogy én nekem van egy ilyen feltételezésem, hogy az az ember, aki nyilvánvalóan, aki bejön egy ilyen kertbe, az már valamennyire nyitott és érdeklődés, valószínűleg nem egy klímaváltozás tagadó ember, de hogy újra lehet építeni a kapcsolatot a természettel, és ezáltal még inkább, hát nem csak, hogy egy lesz a természettel, még akkor sem, hogy egy vidéki tanyán él, de hogy tényleg így sokkal hatékonyabban lehet
szemléletet formálni. Meg hitelesebben, tehát hogy más, mint tudom én, egy tanácsterembe vetítve PPT-t elmondani, hogy milyen borzalmak várhatóak a klímakrízis kapcsán, hanem ott vagyunk a kertbe, az már látszik, hát hogy élmény, emberek élmény, alapú. Meg tudod mutatni, hogy mondjuk milyen új kártevők vannak, hogy milyen hatása volt az előző égesőnek, szóval hogy ez így sokkal hitelesebb, szerintem.
Egy picit visszamegyünk korban akkor, már mint korosztályban, akkor behoznék ide még egy-két olyan projektet, amit csinálunk így óvodákban, tehát hogy én ezzel úgy vagyok, hogy ott, ahol én felnőttem, ott elég sokat voltam, sőt a természetben voltam és közösségben voltam elég sokáig, tehát hogy nagyon, nagyon közel volt a természet, mondjuk így.
Tehát
így
nem jártam, városban. Hogy,
városban, csak hogy Erdélyben nőttem fel, ami nem, mm-hmm. tehát ahol a nagy játszótér nekünk a hegyek voltak, és a közösség az mind a maga jó értelmében még nagyon szorosan működött és élt, és én ebbe születtem bele, tehát hogy innen vannak ilyen élmények, és nekem az a ilyen elég komoly berögződésem, hogy ezt nagyon pici korban kéne tudni elkezdeni. Ezért így a Permagang projektből, mint mondtam, Permagang közösségé alakultunk, és én a városi permakultúrának az egyik fontos aspektusát ott látom kifejteni, különböző szociális intézmények, óvodák, iskolák, gyerekotthonokba vigyük be ezt a szemléletet. És hát erre van itt a városban elég sok ilyen projektünk, tehát például a Kicsi Bocs óvodában mesén keresztül tanulják a gyerekek, tanulnak például a diverzitásról, tanulnak ökológiai dolgokra, amik ezek a szavak el se hangzanak, hanem egy mese formájában látják, hogy a Méhecske Hotelben hogy költözik be egy méhecske, vagy látják, hogy a kis tavacskájukban nem tudom, hogy nőnek a növények, vagy megszagolják a mentát, vagy tehát kapcsolatban vannak az élelmiszerrel, már magtól kezdve gondoskodnak róla, gondozzák. Ugyanez megy a Kerekerdő óvodában, olyan mennyiségű zöldségtermesztést hajtottak végre az óvisokkal, a pedagógusokkal együtt, aminek egy részét már nem ők ették meg, hanem cukkinilekvárt főztek be, meg paradicsomot főztek be, meg fűszereket tartósítottak, és ezeket szépen csomagolva eladták a szüleiknek ilyen utcanapi vásárkor. Majd a szüleik pénze az bekerült az alapítványba, amit a kert fenntartására használnak. Tehát, hogy ez már egész pici korban lehet erősíteni mind a közösségi oldalát ennek, hogy miért fontos, és egy plusz egy mitől több, mint kettő, meg ugyanúgy az ökológiai oldalát is, hogy az esővíznek milyen fontos szerepe van, már gyerekek segítenek ott a komposztálásban, óvodáskorban, és egyéb kertészeti munkálatokban. Tehát hogy szerintem tök fontos az, hogy ez már kisebb kortól így egy picit talán szociálisabbak is leszünk, mint amennyire vagyunk, vagy legalábbis a mi korosztályunk, vagy a mi generációnk.
Ehhez annyiban tudok kapcsolódni, hogy én hát most már talán 7 évvel ezelőtt, nem is emlékszem, 6 évvel ezelőtt részt vettem egy általános iskola elindításában, ami egy alapvetően az egész a környezet tudatosságra és a környezeti nevelésre épült, ez mai napig létezik a 3. kerületben, ez egy angol nyelvű iskola egyébként, és az első projektünk az volt, mielőtt még egy bárhány gyerek bejött volna, hogy magas ágyások, és egyébként én gondoztam az egész nyáron, és hát egyrészt csodálatos volt az, hogy a gyerekek megérkeztek, és ott már volt valami, ami várt őket, mert amikor indult az iskola, nyilván ők ég előtte nem voltak így bekapcsolódva, de szerveztünk egy közösségi eseményt, ahol együtt a leendő diákokkal és a szüleikkel építettük meg ezeket, és együtt ültettünk, és mire ők jöttek, tehát ez mondjuk volt július elején, mire ők jöttek augusztus végén, addigra már csomó minden gyönyörűen kinőtt, és hát nem lehetett szavakba önteni azt a boldogságot, amit lehetett rajtuk látni. Szóval én ezzel teljesen egyetértek, és biztos nyilván nagyon sokan, de hogy nagyon jó, hogy ennyi ilyen projekt van, hogy már óvodáskorban, iskoláskorban, mert azzal is abszolút egyetértek, hogy nincs elég korán ezt elkezdeni, és főleg egy városi gyereknek, aki mondjuk egy lakásban él, egy nem tudom, negyedik emeleten, és talán van 2 dísznövény a lakásban, de hogy így nem nagyon van kapcsolata a természettel, ha csak a szülők nem viszik ki rendszeresen kirándulni, így mennyivel egyszerűbb, hogyha ott így az iskolában, óvodában is ezzel találkozik.
A Permagon projekte pont, bocsánat, ez volt az egyik célom, hogy van két kislányom, most már 8 és 12 évesek.
Kis nagylányok.
De most már nagylányok, de akkor még kicsik voltak, és említettem, Belső Ferencvárosban lakunk, negyedik emeleten, ahogy te is mondod, és olyan pekesek vagyunk, hogy még erkélyünk sincs, csak egy körfolyosó, ami nem a miénk. Ehhez képest 6 négyzetméternyi talajterületet létrehoztam, dézsatavak vannak, esővíz megfogás van. Gyerekeim, mikor hörcsögöt szerettek volna, akkor helyette giliszta komposztálót kaptak gilisztákkal együtt.
Örültek?
Ez egy kompromisszum volt, megbeszéltük
előtte, úgyhogy
belementek kevésbé simogatható,
de játszanak vele, az a lényeg.
Nekünk is van giliszta komposztunk, hát nem tudom, mennyi van abban, de hát rengeteg, szóval
rengeteg.
Lehet hát ezzel felvágni.
Igen, hogy sok nevet kell kitalálni.
Attól függ, igen, hogy milyenek a szokások, mert ahhoz igazodik a giliszta populáció, igen, hogy milyenek a szokásait. Tehát, hogy ezek vannak ott, és működik, és azóta ismerik, hogy nem tudom, a szemközti boltban terem a paradicsom, hanem ott az
erkélyünkön,
tehát vagy a gangon. És van neki íze, meg hogy egyáltalán hogy néz ki, mennyi munka van vele, mennyi idő van.
Meg van, hogy megromlik.
Uh-huh. Meg van, hogy így van.
Nem marad egy hónapig ilyen kerek tökéletes a hűtőben.
Úgy.
Úgy kapcsolódnék hozzátok, hogy abszolút egyetértve ennek a fontosságát, amit mondtok, és ugye nem felejtve azt a vonatkozását, hogy a gyerekeken keresztül ugye a szülők is, szülők szemlélete is formálhat, ha más nem, akkor azért, mert nem akarnak összeveszni a gyerekekkel, vagy hát ugye szeretnének jóba lenni
és
velük.
És sokszor sokkal nehezebb,
igen,
mint a gyerekekkel.
Abszolút, és ugye, de hogy egy picit hagy adjak annak hangot, annak a szomorúságomnak, vagy frusztrációmnak, vagy nem tudom, hogy mindemellett nagyon hiányolom azt, hogy vannak gyakorlatilag elfelejtett generációk a klímaadaptáció, illetve a szemléletformálás, az a kapcsolatos szemléletformálás szempontjából, tehát, és nem akarom a jelentőségét csökkenteni annak, hogy picikortól erre kéne szocializálni, csak ha a nagy egész képet nézzük, akkor gyakorlatilag az, hogy ők milyen világban fognak élni, az most dől el. Amire gyakorlatilag nekik effektíve nagy ráhatásuk nincs, tehát a nagy rendszerekre, a nagy fogyasztási szokásokra, a most a szülői korosztály és az idősebb, tehát a nagyszülői korosztály, ugye ők a nagy fogyasztók gyakorlatilag, tehát rájuk nincsenek programok gyakorlatilag, és én megértem azt, és beszéltünk erről már sokat kollégáimmal is, meg más szakemberekkel, hogy ugye nyilván az iskolapadban, az óvodában, tehát ugye ebbe a közegbe lévők ugye könnyen megszólíthatók, ott vannak helyben,
egy helyen,
tehát most legyél rá egy amúgy is időhiányban szenvedő, a megélhetéséért küszködő embert, hogy akkor ő most jöjjön szemléletformálódni programokra, tehát azért ez nagyon nehéz, és egy 22-es csapdája, mert hogyha meg eljönne, akkor rájön, akkor lehet, hogy megváltozna a hozzáállása mindennapi életéhez. Tehát, hogy én megint csak azt mondom, és nem piedesztára emelve a közösségi kerteket, mert azt mondom, hogy nem csak, tehát a városi, és bárhol máshol, nem csak a közösségi kert lehet, nem mindenhol működik, nem mindenhol az a jó megoldás. Lehetnek más közösségi megoldások, és akár közösségi park, mert erről nyilván megint órákat lehetne beszélgetni, de hogy azok a programok, amik a közösségi kertben vannak, és lehet, hogy nem direktben egy klímaadaptációval kapcsolatos szemléletformáló programra jön el valaki, hanem valami másra, de ha már ott van, és
még
beszélget,
vagy
adott eset sejemfestés is lehet egy, nem tudom, lenyomatkészítés, vagy szóval nagyon sok mindent szoktunk tényleg behozni, sőt, arra inspiráljuk a kertközösséget, hogy maga is vegyen részt, vagy ötleteljen. Van olyan közösségi kertészünk, aki a kerttagoknak megcsinált fermentát, rásról kurzus, tehát ugye a saját tudásukat, amit közben megszereznek, vagy már megvan, azt továbbadják. Tehát arra akartam kiukadni, hogy tehát a közösségi kertek, vagy minden hasonló kezdeményezés, ami valamilyen módon meg tudja, vagy oda tudja csalni azokat a korosztályokat is, akik gyakorlatilag most csak a zöldre festéssel, tehát a fogyasztás növeléssel, tehát hogy azzal vannak megszólítva, vagy akkor
vegyél. Hát vagy a rémhírekkel.
Hát meg igen, de hogy egy elektromos autót, vagy nem tudom, tehát hogy ez a része sokkal erősebb, ami irányukba hat, az ilyen szempontból szintén nagyon jó a közösségi kert, mint egyfajta
platform.
Nem tudom, platform. Igen, ez a jó kifejezés. Köszönöm.
Egyetértek, van kivétel azért. Benne vagyok egy olyan nagy európai projektben, ahol ahol 50 család számára tartunk képzést, illetve egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen kiinduló szettet gyártunk le számukra, ami ilyen Viking Bed nagy magasságyástól agiliszta komposztálóig több minden eszközt kapnak, amivel el tudnak kezdeni valamit tenni. És a képzésre nagyon sok idős jött el. És én az volt az aha élmény számomra, ezt a képzést most már 14-szer tartottam meg, ez egy 7 alkalom, 32 órás képzés, és az volt a legnagyobb aha élményem, amikor 70 év fölötti résztvevők egyik napról a másikra nem gyomláltak, elkezdték nem használni sem a vegyszereket, sem a biológiai növényvédőszereket, hanem az állatvilágra bízták ezt, és saját élményük volt, hogy a széncinke hogy ette meg a levéltetűt, vagy tényleg odaszálltak az engőlegyek, vagy tényleg megjöttek a fátyolkák, és elkezdték enni az oda, tehát a általunk kártevőknek nevezett állatkákat, és ez egy ilyen nagyon jó élmény volt, hogy azt látom, hogy ezt a korosztályt is megérinti, és tud változni ebben a korban. Tehát ez nekem egy óriási élmény volt. Kétség kívül egy közösségi kertnél, ahol folyamatos kapcsolat van, ott a közösség tagjaival, ott az egy folyamat, ott sokkal könnyebb, és sokkal, tehát nem akarom bagatelizálni a közösségi kerteknek a hasznát, abszolút egyetértek, csak van más eszköz is.
Ja nem, én most nem arra gondoltam, hogy maga jönni a közösség, hanem hogy az ott megtartott külsősöknek megtartott szemléletformálás, tehát én erre gondoltam.
Hát, hogy érdemes kihasználni.
Nem csak abból indultál ki, hogy van egy elfelejtett, megszólítatlan.
Igen, tehát akik nem
mondják, igen. És én erre reagáltam, hogy azért meg vannak ők is szólítva, legalábbis nekem van egy ilyen élményem, és ez az élmény, ez
biztató.
Ez nagyon biztató, pontosan. Ennek a pozitív hatásáért gondoltam megosztani.
Köszönjük szépen. Lassan kifutunk az időből, viszont még egy kérdést nagyon szerettem volna föltenni, mert ez minden nagyon szép és jó, szépen és jól hangzik, de ugye az anyagiak, biztos, hogy sokakba fölmerül az a kérdés, hogy jó, de ezt kifinanszírozza meg egyáltalán létrehozását egy ilyen kertnek, illetve a működtetését. Ez más-más költség, tehát lehet mondjuk pályázni, gondolom, akár önkormányzat, akár EU szint is létrehozni valamit, de lehet, hogy nem, mert ezt majd akkor elmondjátok, de hogy azért itt van egy működtetés. Jó, van egy tagdíj, gondolom, hogy az elége, kell-e szponzor, tehát hogy néz ki ez a Matrix?
Vegyes. Én most pont látok egy olyan projektet is, ahol Európai Uniós, sőt kettőt látok olyat, ahol Európai Uniós projektbe, ezt most nem szabad elmondanom, mind a kettőben így az elején vagyunk, de hogy van két olyan projekt is, ami ezt finanszírozza, hogy közösségi kert jöjjön létre. Ezt gondolom a ritkább, nekem ebben így nincs is rutinom. De milyen üzleti modellek léteznek, vagy honnan lehet pénzt szerezni? Egyrészt nagyon el kell gondolkodni, hogy a pénzt hogy lehet felváltani munkával, hogy lehet felváltani kapcsolatrendszerrel, megfigyelésekkel, és így tovább. Tehát mi nagyon sok erőforrást behozunk a környékről. Tehát nyáron egy nagy probléma például a komposztálás, ez mint a közösségi komposztáló hely, a mi közösségi kertünk is, ezért baromi nehéz a zöld mellé barna hulladékot hozni, hogy a szén-nitrogén arány megfelelő mennyiségű legyen. Ezért elmegyünk a Hunyadi téri piacra, hozunk dobozokat, kartondobozokat, és azokat szépen összevagdossuk, és így tovább. Erre nem kell pénzt adni, vagy nem kell pénzt adni a faaprítékért, aminek nem tudom, 10-20 ezer forint per köbméter áron lehet megvenni, plusz a szállítás, ami még ennél jóval drágább. A környék favágói ismernek bennünket, fölhívnak, kell famulcs? Igen, mikor, most, köszönöm hozzad, mennyit, 7 köbméter, köszi. Nem adtunk-e fillért csak érte. Tehát vannak olyan lehetőségek, meg egy csomó mindent munkával meg lehet. Tehát nagyon sok karbantartói munkát elvégzünk, anélkül, hogy bevonnánk oda szakembereket, vagy bevonnánk, ahova nem szükséges természetesen. Vagy nem azt mondjuk, hogy cseréljük le az ágyásoknak, nem tudom, deszkáit, hanem fordítsuk meg, javítsuk, amit lehet, stb. Tehát először is én azt gondolom, hogy a pénz előtt még arra érdemes jól odafigyelni, jól megtervezni egy ilyen területet, hogy tudjuk a pénzt mellőzni. Honnan van a pénz? Hát attól függ, hogy ki a tulajdonosa ennek a területnek. Hogyha önkormányzat terület, akkor általában a mi esetünkben ez egy önkormányzati terület, az önkormányzat sok mindent finanszíroz. Van természetesen a parcella gazdáknak is egy havi befizetendő összegük, amiért bérlik, ez egy viszonylag jelképes összeg, de valamire ez is elegendő tud lenni, és miután én említettem, hogy 25 éve foglalkozom közösségépítéssel, csapatépítéssel, én vállalatokat szoktam becsatornázni ilyen helyekre. Tehát nagyon sok projektünk, a Rózsakertben is voltak már vállalatok, oda kis létszámú vállalati csoportokat tudok vinni, de mondjuk a Kerekerdő óvodában voltunk már 160 fővel is, és 160 fővel úgy, hogy van egy összes alapanyagköltséget ők fedezik, és ott nem tudom, 320 szorgos kéz dolgozik egy napon át, eszméletlen fejlesztéseket lehet létrehozni. Tehát én nagyon sokszor becsatornázom az ilyen permakultúrás projektjeinkbe a vállalatokat is, most kizárólag ilyen karitatív csapatépítéssel foglalkozom.
Tehát ez is nagyon divers, hogy ez hogyan tevődik össze, így az így anyagi van. Része.
Lehet létrehozni egy alapítványt, és akkor, vagy egy egyesületet, és akkor ott gyűjteni, és hát egy alapítvány, akkor lehet, nem tudom, meg lehet az 1%-okat szerezni, stb. Tehát egy csomó módja van annak, hogy pénzhez is jusson az ember. Én azt gondolom, hogy elsősorban az a legnagyobb feladatunk, hogy nézzük meg, hogy mit tudunk kiváltani pénzt, tehát pénz nélkül.
Barterbe gondolkozunk.
Például barterbe.
Tehát nem cáfolva azt, amit István mond, akkor én leszek a negatív felhang, tehát igen, tehát hogy ez nyilván sok függ attól, hogy maga a kert projekt, tehát a közösségi kert projekt az milyen, tehát hogy jön létre, tehát hogy nyilván egy alulról szervezkedő az egy teljesen más, mint ahol ilyen félig alulról, tehát vagy felülről, ugye amikor egy önkormányzat dönt úgy, hogy oda területet. Én azért azt látom, hogy változott az önkormányzatok hozzáállása a közösségi kertekhez, de nem feltétlenül pozitív ennek teljesen a hatása. Tehát fura ezt mondani, de valamikor azon panaszkodtunk, hogy nem is foglalkozik a közösségi kerte, azt amikor elkezdett, akkor azt mondtuk, hogy az még jobb volt, amikor nem foglalkozott vele, mert ugye akkor elkezdenek szakérteni, vagy azt hiszik, hogy értenek hozzá. Tehát, hogy ami nagyon nagy probléma szerintem, az, hogy nem azt a részét vették ki annak a narratívának, amit tényleg éveken keresztül próbáltuk. Tehát ezzel házaltunk az önkormányzatoknál, hogy az egyik költséghatékonyabb, legolcsóbb módja annak, hogy a természetet közelebb vinni az emberekhez, hogy ők maguknak egy platform, egy fórum lehet arra, hogy ott szólítják maga a lakosságot klímaadaptációval kapcsolatos, vagy bármivel, ami azért valamennyire a természethez kötődik, azt ott tartsák meg. Tehát használják ők is az adott közösségi kertet. Ez nem így jött le, hanem ugye nagyon klasszul bele lehet írni a copy-paste-t készült klímastratégiákba, hogy akkor csinálunk közösségi kertet, tehát csak azt hiszük, hogy azt úgy megcsináltak, és akkor majd magától úgy sok ember egy helyen az majd közösséget alkot, meg ugye boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Szóval, hogy néha azért elég érdekes elvárások vannak, hogy azért nyissunk a közösség felé, hogy legyenek programok, és ez pénzbe kerül, akárhogy is nézzük. Tehát mi is nagyon igyekszünk nyilván, hogy nyilván ezzel a szemlélettel működni, hogy amit lehet barterben, saját erőből, de hogy nyilván van, amit nem lehet, és hát ezt azért úgy tekintetbe kéne venni, és hát ugye mi egy alapítvány vagyunk, de nekünk millió más projektünk is van, tehát ez egy a sok közül 1%-ot is gyűjtünk, de hát ugye azért ez azért kevés, tehát hogy nekünk is van hozzájárulás, tehát hogy fizetnek a terület, vagy gondozás, a parcella gondozásért a kertészek, de hogy azért ez, tehát mi azért azt mondjuk, hogy nem rosszul hangzik ez, hogy veszteséges a számunkra, de mi nagyon sokat teszünk úgy bele, hogy ez nem abból a forrásból jött, tehát adott esetben más projektekből vesszük le, és abból működtetjük ezeket a programokat, ezek nélkül ez nem működne. Tehát, hogy én ezt a szemléletet nagyon hiányolom az önkormányzat, tokból, hogy ezt tényleg nem használják ki teljes egészében, nem úgy, ahogy kellene. Tehát volt olyan polgármester, aki tényleg így kijött, és így tényleg látszott, hogy őszintén csodálkozik, és ilyen gyerekkori élményeiről mesélt meg. Szóval hogy látszott, hogy megérint, hogy ez úristen, ez lett ebből a telekből, ebből a borzasztó terekből, ami tele volt hulladékkal, soha többet nem láttuk. És jó, tudjuk, ilyenek a politikusok, de hogy azért nem csak abból áll az önkormányzat, tehát hogy én nem látom ezt annyira pozitívan, hozzánk is jönnek, tehát hogy ilyen csapatépítés, meg CSR vonalon, de hogy ami még szerintem hiányzik, bocsánat, hogy így folytában így mondom, az meg a közösség részéről az a fajta vállalkozó szellem, ami Nyugat-Európában, vagy Skandináviában sokkal inkább megvan. Tehát mi számtalanszor hoztuk, főleg olyan területen, olyan közösségi kertben, hatalmas területe volt, mint ez a kerthatár, hogy lehetne mondjuk úgy termeszteni gyógynövényeket, terményeket, hogy azt maga a kert ugye tudja hasznosítani. Tehát, hogy mint valaki kivált egy egyéni vállalkozóit, vagy ha valakinek van, beleteszi a tevékenység körébe, és akkor lehetne árulni, és azt visszaforgatni a kertben. Na most ezt egyszerűen nem tudtuk átvinni. Tehát vannak Nyugat-Európa olyan közösségi kert, akkor kávézó működik Stockholmban, hát és akkor
az ottani... Nyilván multifunkcionális
igen, tehát, hogy ez a része nagyon nem működött, de erre nem volt vevő multinacionális cég, se, akinek a kertjében működtünk, és volt a másik terület, ahol meg szerettünk volna egy olyan közösségi farmot is létrehozni, és egyszerűen nem ment át a tűzfalon. Szóval itt azért
van
még munka, igen.
Az biztos, de ráadásul a jogi környezet nem egyszerű. Tehát, hogy óvodában, mint említettem, ott megtermeltek annyit, hogy tudtak visszaforgatni, abból kvázi pénzt tudtak csinálni, és bekerült az alapítványukba, de az egy olyan rendezvény, tehát, hogy
persze, vagy az, hogy a konyhába
a szülők annyit fizetnek, amennyit akarnak.
Hát meg erre, az se evidens, hogy azt gondolná az ember, hogy
nem viheted be?
A konyhába nem viheted be az ENTL szabályok, mert szóval, hogy ami Olaszországban nem így működik, szóval, hogy azért lenne itt ezen jogilag is.
Nem csak a kreativitás hiányzik, nálunk már erről beszéltünk pár szó, hogy mi mindent meg tudunk úgy termeszteni, amiből tudunk többletet, és ebből tudunk visszaforgatni, csak éppen a probléma az, hogy olyan jogi környezetben vagy igen. benne, amiből nem
bízzunk
tudsz.
Benne, hogyha elegen leszünk
Koházi
többen,
feladat,
igen, akkor ez változhat, én azt gondolom, mert változott máshol is.
Sajnos az időnk végére értünk. De nagyon örülök, hogy ezt is egy picit érintettük, mert ez is nagyon fontos része a fenntarthatóságnak, így a gazdasági fenntarthatósága ezeknek a projekteknek, hogy minél tovább és minél több emberhez eljussanak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek
köszönjük,
a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!
Ez a beszélgetés a MOHU támogatásával jöhetett létre. Mert a fenntartható jövő közös ügyünk. MOHU. Újrahasznosítjuk közösen.